Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 168-as énekünk első versszakát. A 168-as énekünk első versszaka így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Énekeljük Isten tiszteletünk folytatásaként a 475-ös énekünk első három verszakát. A 475-ös énekünk első verszaka így kezdődik. Imádkozzatok és buzgón kérjetek. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak mai vasárnapra kijelölt tanítását. A Heidelbergi KT 27. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Trippon László presbiter testvérünk olvassa közöttünk.
Tehát maga a keresztség vizével való külső megmosás elmossa a bűnöket? Nem, mert egyedül a Jézus Krisztus vére és a Szentlélek tisztít meg bennünket minden bűnünktől. Miért nevezi hát a Szentlélek a keresztséget újjászületés fürdőjének és a bűnök elmosásának? Isten nem nagy ok nélkül szól eképpen, ugyanis nem csak arra akar ezzel tanítani minket, hogy mint a test tisztátalanságát a víz, úgy a mi bűneinket a Krisztus vére és lelke mossa el, hanem mi több, ezáltal az isteni zálog és jegy által bizonyossakká akar Isten afelől bennünket, hogy bűneinktől lelkiképpen ugyanolyan bizonyosan megtisztulunk, amilyen bizonyosan megmosattunk a látható vízzel. Meg kell-e keresztelni a kisdedeket is? Meg, mivel ugyanis ők is épp úgy beletartoznak Isten szövetségébe és egyházába, mint az idősebbek. És mivel Isten a Krisztus vére által a bűnből való váltságot és hitet munkáló szent lelket épp úgy ígéri nekik is, mint az idősebbeknek, ennél fogva a keresztség által, mint a szövetség jegye által, a keresztény anyaszentegyházba őket is be kell avatni, és a hitetlenek gyermekeitől meg kell különböztetni, amint ez az Ószövetségben a körülmetélés által történt, melynek helyébe Krisztus az Új Szövetségben a keresztséget szerzette.
Hallgassuk meg, testvéreim, a Lukács írása szerinti evangélium 18. részének első 8 versét, melyből Isten így szól hozzánk. Mondta pedig példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mondván, volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment hozzá, mondván, állj bosszút értem az én ellenségemen. Az pedig nem akart egy ideig. De azután ezt mondta magában, jól lehet, Istent nem félek, és embert nem becsülök. Mindazáltal, mivel hogy nekem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelenül reám járván ne gyötörjön engem. Mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond-e hamis bíró? Hát az Isten nem áll-e bosszút az ő választottaiért, akik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk. Mondom nektek, hogy bosszút áll értük hamar. Mindazáltal az embernek fia, mikor eljön, vajon talál-e hitet a földön? Most pedig gyertek, testvéreim, könyörögjünk Urunkhoz, válaszoljunk a hallott ígére. Mindenható, felséges Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy megtartottad az életünket. Magasztalunk és dicsőítünk téged azért, mert jó voltál velünk. Köszönjük, hogy nem úgy bántál velünk a mögöttünk lévő napokban, ahogy azt megérdemeltük volna, hanem úgy, ahogyan azt Jézus kiérdemelte számunkra. Nagyon köszönjük, hogy megőriztél minket, hogy gondoskodtál rólunk. Áldunk téged azért, hogy az elmúlt héten és ebben az egész fél évben, ami most véget ért, ami mögöttünk van, volt mit ennünk, volt mit innunk, mert nem természetes. És nagyon köszönjük, hogy gondoskodtál rólunk, a mi szeretteinkről. Áldunk téged azért, Úrunk, mert nélküled nem tudunk semmit sem tenni, semmit, ami jó. És köszönjük, hogy mindaz, ami jót adtál, az a te kegyelmedből van. Nagyon köszönjük és nagyon áldunk téged azért, hogy így cselekedtél velünk. De ugyanakkor megismerjük előtted azt, és megvalljuk előtted, hogy felséges és hatalmas Úr vagy. És áldunk és dicsőítünk azért, mert te vagy a csodás teremtő. Te vagy, aki fenntartod ezt a világot. És nagyon köszönjük, hogy te vagy az, aki megváltottál minket, és ezért jöhetünk most eléd egyedül Jézus nevében. Nagyon kérünk, hogy ő miatta tekints ránk kegyelmesen, és áraszd ki a te lelkedet most. Szeretnénk, Urunk, rád figyelni, téged hallgatni. Ezért könyörgünk, hogy add a te igédet, add a te szent lelkedet a hirdetőnek és a hallgatóknak, hogy együtt a te nagyobb ismeretedre és szeretetedre buzduljunk föl. Kérjük, hogy hallgass meg minket Jézusért. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 173-as énekünket. Ige hirdetésre készülve énekeljük az 173-as énekünket. Az 173-as énekünk így kezdődik: nem vagyunk mi magunkéi. Halljátok meg, testvéreim, ahogy szólni kíván most közöttünk Isten a Lukács írása szerinti evangélium 18. részének 9-től 14. versén. A szent igék, melyek írva vannak a Lukács 18.9-14-ben, így szólnak ma hozzánk. Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozott magában: Isten, hálát adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván még szemeit sem akarja az égre emelni, hanem veri az ő mellét, ezt mondván: Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment alá az ő házához, inkább hogy nem a másik. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, mit gondolunk mi az imádkozásról? Mit gondolunk a saját imádságainkról? Úgy látom, sokszor ez az egyik leggyengébb része a mi kegyességünknek, de miért? És milyen összefüggésben áll az imádság és a hit? Mi az, amit Jézus Urunk szeretne most tanítani nekünk ezen a két példázaton keresztül? Az első, melyet a lekcióban hallhattunk, arról szól, hogy van egy hamis bíró, és van egy özvegyasszony, akit nyomorúság ér. Szeretné, hogyha igazságot szolgáltatnának neki, ezért nem unja meg, nem fárad bele, újra és újra a nyakára jár a hamis bírónak. Nagyon érdekes megnéznünk azokat a igei, idői gyakoriságokat, amelyek ebben a példázatban vannak. Az egyik, amelyik így szól, hogy szüntelen. A másik éjjel és nappal. Vagyis ez az özvegyasszony, mondhatni, szünet nélkül, szüntelen, ennek a hamis bírónak a nyakára járt. Éjjel és nappal azon volt, hogy megadja az ő kérését. És más ige helyen olvassuk mi is, hogy szüntelen imádkozzatok. Jó, tudjuk, de miért? Mi lehet az oka annak, hogy valaki szüntelen imádkozik, hogy állandóan a nyakára jár ennek a hamis bírónak? És mi az, amit Jézus ezzel mondani akar? Két dolog az, amely nagyon világos ezelőtt, az özvegy asszony előtt. Az egyik az, hogy szükséghelyzetben van. Belátja azt, hogy nyomorúság éri, üldözés, ellensége van, és szüksége van segítségre. A másik pedig, hogy tudja ennek a bírónak, bár a lelkülete hamis, de van hatalma, van rá lehetősége, hogy segítse őt, hogy megszabadítsa az üldözőitől. És ezt a két fontos tényezőt szem előtt tartva állandóan a nyakára jár, nem szűnik meg. És Jézus azt akarja tanítani ezzel a példázattal, hogy nézzétek ezt a hamis bírót, aki nem félte az Istent, nem becsülte az embereket, még ő is megtette, amit kértek tőle, amikor állandóan ezzel nyaggatták, amikor állandóan a nyakára jártak. Hát mennyivel inkább Isten, ami mennyei atyánk, meghallgatja a kéréseit azoknak, akik az övéi, akik az ő gyermekei. Ha ez a gonosz ember megtette, amit kértek tőle szüntelen, mennyivel inkább megteszi Isten azt, amit az ő gyermekei kérnek. De miért mondja azt az utolsó versben, ennek az első rész utolsó versében Jézus, hogy amikor az ember fia eljön, vajon talál-e hitet a földön? Hogyan függ ez össze ezzel a példázattal? Hiszen eddig arról szólt, hogy imádkozzunk szüntelen, és ha egy gonosz ember megteszi, amit kérünk, ha sokszor nyaggatjuk, akkor mennyivel inkább Isten. De most arról szól, hogy talál-e hitet, és arról szól, hogy amikor visszajön Krisztus. Hogyan függ ez össze? Milyen kapcsolódás van ezek között? Itt kell megértenünk azt, hogy az imádság, az imádkozás a hit legfontosabb gyakorlása. A hitnek a legfontosabb gyakorlata, legelső gyakorlata az, ha imádkozunk. A római levél 10. részében van arról szó, hogy Isten elhív bizonyos embereket. Ebből következően ők prédikálnak. Ebből következően a hívők meghallják az igét. Ebből következően hitre jutnak. És ebből következően könyörögni fognak. Kéréseket terjesztenek Isten elé. Vagyis azt látjuk, hogy a hitnek egyenes következménye, természetes folyománya az, hogy imádkozunk. És a hívő nép ellenségei, nyomorúságban léte azt hozza magával, hogy mi imádkozzunk az igazság szolgáltatásért. De ez az igazság szolgáltatás, ez nem a miénk. Mi hívők, jó legalábbis, ha úgy gondolkodunk, hogy nem a miénk a bosszúállás, hanem Istené. És ha mi nyomorúságban vagyunk, és üldözőink vannak, akkor terjesszük ezt Isten elé, és mondjuk azt, hogy Istenem, tiéd a bosszúállás, és jövel, Uram Jézus, várunk vissza téged, könyörgünk azért, hogy gyere vissza mielőbb. Mert amikor Krisztus visszajön, akkor lesz az utolsó ítélet. Az a nap lesz az igazság órája, amikor Isten igazságot fog szolgáltatni, és megbünteti az ő ellenségeit. Fölmerül tehát a kérdés, hogy imádkozunk-e? Milyen gyakorisággal imádkozunk? És miért imádkozunk? De mielőtt ebbe belemennénk, nézzük meg most a második részét ennek a példázatnak, ahol Jézus két embert állít elénk, azért, hogy nagyon erős összehasonlításba, kontrasztba helyezze őket. Az egyik egy farizeus, a másik egy vámszedő. Abban a korban a farizeusok voltak a nép lelki vezetői, a lelki megbecsültek, akik méltóságosak, tiszteletesek voltak. Köztudott volt, hogy ők kegyes életet élnek. Ellenben a vámszedők voltak azok, akik a római birodalom számára szedték az adót, a vámot, és általában sajnos a saját népüktől többet szedtek be, mint amennyit kellett volna, hogy a saját gazdagságukat növeljék. És ez köztudott tény volt, amiért megvetettek voltak a vámszedők. Talán egy mai hasonlattal azt mondhatnánk, hogy a farizeusok azok lehetnének a megbecsült lelki elöljárók, lelkészek, presbiterek, vagy akár mi magunk, akik rendszeresen eljövünk ide vasárnapról vasárnapra. És a vámszedők lehetnének azok, akiket ma mondjuk konjunktúra lovagoknak nevezünk, akik meglovagolnak helyzeteket nemzetközi vállalatoknál, magyar leányvállalatok vezetői lesznek, és a magyar népen szednek be extra profitot külföldiek számára. Vagy gondolhatunk azokra a kis- és középvállalkozókra, akik a privatizáció és a pénzmosás során nagy vagyonra gyorsan tettek szert. És képzeljük el a helyzetet, hogy eljövünk ide vasárnap a templomba, és eljön egy jól öltözött, full extrás autóval érkező üzletember. Könnyen beleesünk mi is abba, hogy a külső alapján, a megszokás alapján ítélkezünk. De Isten nem azt nézi, ami a szem előtt van, hanem azt nézi, ami a szem számára láthatatlan, ami a szívben van. Nézzük meg, mit tesznek ezek az emberek. A vámszedő távol áll meg csak. A farizeus nem távol áll meg, hanem oda megy a megbecsült helyre. És elkezd imádkozni, és az imádsága arról szól, hogy ő mi mindent tett, hogy ő rá mi minden jellemző, hogy ő milyen kegyes életet él, hogy ő mennyit adakozik, hogy ő nem olyan, mint ez a másik vámszedő. A vámszedő pedig, ahogy távol megáll, a tekintetét sem meri fölemelni. Fél. Fél attól, hogy ő a Szent Isten jelenlétében van. És veri a mellét. Veri a mellkasát, mert vádolja magát. Bűnbánata van. Fáj neki az a bűn, amit elkövetett, amire most ráébredt. És csak ennyit mond, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Nem tudom, érzékeljük-e, látjuk-e ezt a nagy ellentétet, ezt a nagy kontrasztot, amit Jézus ezzel a példázattal tudtunkra akar adni. Hogy hogyan jövünk mi Isten elé? Akár itt, vasárnap, akár a mi imádságaink során, hétközben. Hogyan közeledünk Istenhez? Míg az első példázat arról szólt, hogy szinte állandóan imádkozni kell. Eddig a második arról fog szólni, hogy hogyan kell imádkozni, hogyan megyünk Isten elé. Milyen lelkülettel lehet imádkozni, illetve milyen lelkülettel kell imádkozni. Itt kell megállnunk egy pillanatra, és megnéznünk azt, amilyen összefoglalást ad Jézus a második példázat végén. Azt mondja, hogy mindaz, aki felmagasztalja magát, megaláztatik. És mindaz, aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Ebben adja az összefoglalását ennek a példázatnak. Mit jelent hát az, hogy megalázkodni? Mit jelent az, hogy alázzuk meg magunkat? Hogyan alázzuk meg magunkat? Hogyan tehetünk szert vámszedői, hogy úgy mondjam, vámszedői lelkületre? Az első dolog, amit látnunk kell, és meg kell tanulnunk, hogy a vámszedő tisztában van az ő bűneivel. És tisztában van azzal, hogy Isten elé lép. Tudja, hogy ő nem egy közömbös személy elé megy, hanem a legszentebb személy elé, aki a szavával teremtett mindent, aki a semmiből hozta elő azt, ami körülvesz minket, akinek van hatalma arra, hogy egy pillanat alatt elpusztítson mindent. Ez elé, az Isten elé járul. Fölteszem hát a kérdést magunk számára. Tisztában vagyunk mi azzal, hogy Isten a hatalmas teremtő, aki 6 nap alatt a semmiből, az ő szavával, ahogy azt mondta, hogy legyen és lett, mindent megalkotott. És ha nézzük a fizikát, és megnézzük az univerzális állandókat, gázállandót, mást, akkor azt látjuk, hogy ezeknek a nagyon precíz értékeknek 1%-nyi eltérése is oda vezetne, hogy a világegyetem összeomlik. De ha nézzük a biológiát, percenként indulnak el az emberi szervezetben rákos folyamatok. Csoda, hogy nem vagyunk rákosak mi. Mert Isten gondot visel, és megállítja ezt. De nézhetjük a mi hétköznapjainkat is. Természetes az, hogy van mit ennünk. Természetes az, hogy van mit innunk, hogy van hol laknunk és van mibe öltözködnünk. Jár ez nekünk? Nem jár. Nem jár nekünk. Nem vagyunk rá sem méltók, sem igazság és jogosság szerint nem jár nekünk. De sorolhatnánk tovább az, hogy békében élhetünk, hogy nincs háború most éppen itt. Nem természetes dolog. Nagyon nem. És tisztában vagyunk-e azzal, hogy Isten szent és félelmetes Úr, aki a bibliai tanúságtételek szerint jó néhányszor megmutatta az ő igazságát és az ő szentségét. És sokszor mi csak mondjuk így bratyizni akarunk Istennel. Azt akarjuk, hogy csak a barátunk legyen. De nem csak ennyi ő, hanem félelmetes és dicsőséges Úr. Ugyanakkor fontos látnunk azt is, hogy a farizeus úgy megy Isten elé, hogy az ő saját érdemeit akarja felmutatni. Azt, amit ő hoz Istenhez. És kérdezem én, hát nem sokszor ugyanez van bennünk, amikor abból nyerünk békességet a hétköznapokban, hogy én már megtértem. Egyszer az életem során, valamikor, 10, 20, 30, 40 évvel ezelőtt hoztam egy döntést. De nem ugyanazt mondjuk ilyenkor, amit a farizeus, hogy én tettem valamit? Nem ugyanúgy a magunk tettében bízunk ilyenkor? Nem sokkal inkább azt kellene gondolnunk, hogy Krisztus tett valamit a Golgotán, helyettem és értem. És ez az én reménységem, amiért Istenhez mehetek. Vigyázzunk erre, testvéreim, hogy ne abban bízunk, hogy én mit tettem, hogy én milyen döntést hoztam, hanem abban, hogy Krisztus mit tett értünk és helyettünk. De ugyanakkor a vámszedő nem csak félt és rettegett, hanem oda is ment Istenhez, oda ment a templomba, és tudta, hogy ő bűnös, és jogosan és igazságosan a kárhozat járna neki. De mégis oda mert menni, és azt mondta, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. És a példázat végén Jézus azt mondja, hogy ez ment haza megigazolva, megigazítatva az ő házába, az ő népéhez. Az elején azt mondja, hogy azoknak mondja ezt a példázatot, akik magukat igaznak gondolják, és másokat semmibe vesznek. És a végén azt mondja, hogy mégis ez a vámszedő, akit semmibe vett az önigazult, ő az, aki megigazítatva ment haza. Mi a mi igazságunk? Mibe vetjük mi a reménységünket, amikor Isten elé lépünk? Mi az, amiben mi bizakodunk, hogy majd most Isten meghallgat, hogy majd most megadja a kéréseinket? Mi az, ami a szívünkben van? Mi az, amit viszünk Istenhez? Mit akarunk mi felmutatni? Az én saját tetteimet, az én eredményeimet, az én kegyességemet, mert Isten előtt ez nem áll meg önmagában. Az egyetlen dolog, ami miatt mi Istenhez léphetünk, az Krisztus áldozata. Az, hogy ő a mi helyettesünk. És pont ez az evangélium lényege, ez az hit magja. Pont ebből a hitből következik természetesen az, hogy mi imádkozni fogunk. Mert az evangéliumban azt hittük el, és azt hisszük el nap, mint nap, hogy Jézus az én bűneim büntetését magára vette, meghalt a kereszten, és azt ígéri, hogy nekem örök életem van. Látom, hogy ez közismert tény a testvérek előtt, de az evangéliumnak van egy másik fele is. Az pedig az, hogy Jézus az ő tökéletes életében, amit áldást nyert Istentől, az ő igazsága és szentsége, az nekünk tulajdonítatik, ha hiszünk Krisztusban. Vagyis Krisztus tökéletes igazságát és szentségét Isten nekünk tulajdonítja. Egyszerre vagyunk bűnösök, ha magunkra nézünk, és egyszerre igazak, ha Krisztusra nézünk. Egy őrült, kettős helyzet, ami feloldhatatlan, de mégis igaz, hogy Isten elé úgy járulunk, hogy önmagunkban bűnösök vagyunk, méltók a halálra. De Krisztus miatt az ő örökbefogadott gyermekei, akiket úgy szeret, mint Krisztust. Úgy szeret minket Isten, mint Krisztust. Belegondoltatok ebbe, testvéreim, hogy Istennek joga lenne minket a pokolra vetni, de nem ezt teszi, nem ezt akarja, hanem mit tesz? Jézusra helyezi azt a fájdalmat és ítéletet, és nekünk adja azt, amit Krisztus kiérdemelt. És Isten édesapánká lett, a félelmetes, a hatalmas, a teremtő, aki fenntart mindent, az Jézusban és Jézus miatt, ami mennyei édesapánk, aki vár ránk, akit érdekel az, hogy mi van velünk, aki szeretné tudni, hogy mi van a mi lelkünkben, akit érdekel az, hogy mi történik a mi hétköznapjainkban. Ha úgy vagy most itt, testvérem, hogy már régen öntötted ki a szívedet Isten előtt, mert vagy csak úgy láttad őt, mint aki hatalmas és félelmetes, de nem láttad, hogy ő szerető édesapád, vagy úgy vagy itt, hogy csak azt láttad, hogy ő szeret, szeret, de nem szent és igaz és félelmetes, hatalmas úr. Bátorítalak, hogy egyszerre lásd ezt a kettőt, és merj oda menni hozzá. Merd elmondani azt, ami a szívedben van, őszintén. Azt is, hogyha kétségeid vannak. Azt is, hogyha fájdalmaid vannak. Hogyha gyötrődsz, hogyha nem látod, hogy hogyan tovább, és kilátástalannak érzed az életedet. Mert ő vár, ő szeret, és nála van megoldás. És nagyon fontos látnunk azt is, hogy a példázat elején azt mondja Jézus, hogy azoknak mondja ezt, akik magukat igazaknak gondolták, és másokat semmibe néztek, semmibe vettek. Sajnos sokszor ez az önigazultságunk, a saját magunkkal telelévő szívünk az, ami megakadályoz abban is, hogy Istenhez menjünk, és abban is, hogy a testvéreket értékeljük és szeressük, és bátorítsuk. És ha megalázzuk magunkat, mert számolunk azzal, és figyelembe veszük, hogy kicsoda Isten, hogy milyen hatalmas szent, de ugyanakkor Krisztusban mennyire szeret, akkor lehullik bennünk az a képmutató fal, és merni fogunk oda menni Isten elé, elmondani a kéréseinket, imádságainkat, és egyedül tőle várni minden jót. Tudom, hogy szeretnétek boldogok lenni. Mindenki erre vágyik. De ne keressük ezt máshol, hiszen nekünk mindenünk, minden örömünk és boldogságunk Krisztusban van. Isten az ő mennyei világának minden áldását megadta már nekünk Krisztusban. Ő benne van. Nekünk csak gyakorolni kell ezt a magunkévá tenni, úgyhogy elhisszük, úgyhogy ezt kérjük nap, mint nap. mert Krisztusban mi Isten előtt bölcseknek vagyunk nyilvánítva, igazaknak, szenteknek, megváltottaknak, ahogy az 1 Korintus 1.30 erről bizonyságot is tesz. És tudom azt is, hogy egy ilyen környezetben, ahol sok művelt testvér van, és sok műszaki tudományokban jártas ember, ahol hajlamosak vagyunk egyébként is mi magyarok arra, hogy túl racionalisták legyünk, akkor könnyen beleesünk abba, hogy de hát már egyszer elmondtam Istennek, ő úgy is tudja, majd megadja. Nem kell azt többször kérni és nyaggatni. Vagy beleesünk abba, hogy minek mondjak én itt imádságokat, hát Isten úgy is tudja, mielőtt kijön a számon, látja, mi van a szívembe, olyan, mintha már imádkoztam is volna. Tényleg így gondoljuk? Nézzük meg, mit tesz Illés, az Ószövetség egyik legjelentősebb prófétája. És nem is akár mikor. Amikor talán emlékszünk rá, hogy a Kármel hegyi istenítéletben ott vannak a Bál és Asera papok, 450 plusz 400 pap, és reggeltől estig hívják segítségül az isteneiket. És ott van a másik oldalon egyedül Illés, aki még vizet is öntet az oltára. És este, amikor a Bál és Asera papok abba hagyják azt, hogy tüzet hívjanak le, akkor Illés imádkozik, és Isten tüzet küld le az égből. És felperzseli a vizet is, az áldozatot is. És ezzel bizonyságot tesz Izrael előtt, hogy az Úr az Isten. Csodálatosan meghallgatja Isten Illés kérését, és ezután megölik azt a 850 hamis papot. És ezután a királynak Illés azt mondja, hogy esni fog az eső, ugyanis már nagyon régóta nem esett eső Izraelben. És amikor Illés megtapasztalt egy ilyen nagy ima meghallgatást, hogy Isten bizonyságot tett ott mindenki előtt, hogy ő az Isten, akkor Illés félrevonul és imádkozik esőért. Imádkozik azért, hogy valóban Isten tegye meg, amit ígért, hozzon esőt. És a szolgáját elküldi Illés a tengerhez, hogy nézze meg, jön-e már valami felhő, vagy látszik-e, hogy közeledik az eső. És visszatér, és mondja, hogy még nem. És Illés nem azt mondja, hogy jó, majd csak jön, hanem tovább imádkozik. Újra elküldi, visszajön, még mindig sem. Újra imádkozik, és tovább, és így megy 7-szer. És akkor visszatér, és mondja, hogy mint egy embernek a tenyere valami kis felhő kezd jönni. És aztán jön az eső, és elered. De szeretném most azt a szívünkre helyezni, hogy amikor Illés átélt egy ilyen hatalmas nagy Isten bizonyságot, hogy megtörténik ez a Kármel hegyi istenítélet, nem lankad el az imádkozásban, hanem újra és újra könyörül, szüntelenül és leborulva, azért, mert tudja, hogy Isten hatalmas Úr, aki szuverén, és joga van bárkivel, bármikor, bármit tenni. Nem tudjuk kötelezni rá, de mégis a mi rendünk az, hogy imádkozzunk. És Isten éppen ezzel az imádkozói lelkülettel, vámszedői lelkülettel, az imádkozással akar minket alázatban tartani. Ezért azt mondom, testvéreim, hogy fontos, hogy minden időben teljes szívünkből buzgóan imádkozzunk. És újra állítsuk a mi szemünk elé azt, hogy kicsoda Isten, teremtő, fenntartó, hatalmas és szent, de ugyanakkor mit tett értünk Krisztusban. És nézzük meg azt a szükséget is, amiben mi magunk vagyunk, vagy a testvéreink vannak, és szüntelenül könyörögjünk, mert Istennek van hatalma meghallgatni minket. És elismerem, néha késik a válasszal, vagy késik azzal, hogy meghallgasson minket. De pont ezzel akarja a mi büszkeségünket megtörni, és alázatban tartani minket. De pont ez az, amivel a leginkább szembeszegül bennünk minden. Mert a büszke szívünk nem akar megalázkodni. Mi nem akarunk mástól várni semmit. Mi nem akarunk mástól kérni semmit. Mi önállóak akarunk lenni, akik önmaguknak irányítják az életüket, saját kezünkben tartunk mindent, és nem szorulunk senkire. Pont mint a bűnesetben, igaz? Ahol nem kellett Istennek a tudása. Mi magunk akartuk eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi magunk akartuk tudni. Értjük, hogy ugyanez a gonosz lelkület munkálkodik ma is bennünk sokszor. És pont ez az, amiből Jézus próbál fölrázni minket, hogy ne aludjon el a hitünk, hogy ébredjünk föl, ébredjen fel a mi hitünk, hogy újra és újra könyörögjünk hozzá. És mérjük fel azt, hogy a mi ellenségünk sokszor leginkább mi magunk vagyunk, a mi önigazult szívünk, ami nem akar megalázkodni, és a mi romlott, de rafinált eszünk, ami kitalál mindig valamilyen kibúvót, valami menekülő utat. Pont ezért kell nagyon imádkoznunk, hogy Isten újra és újra buzdítson fel minket, hogy ízzon, lángoljon a mi szívünk az ő keresésére, az ő tiszteletére és az ő szeretetére. És pont ezért küldte el Isten az ő szent lelkét, aki esedezik értünk, mert mi nem tudjuk jól imádkozni azt, amit kell. A Szentlélek tanít meg minket. De figyeljük csak meg, éppen ez az, ami mutatja a mi nyomorult és romlott helyzetünket, hogy a Szentlélekért kell könyörögnünk, aki egyáltalán megtanít minket könyörögni és imádkozni. Ezt kívánom mindnyájunknak, adja Isten, hogy így legyen ez a mi életünkben is, szüntelenül. Amen. Válaszolva a hallott igére, énekeljük a 479-es énekünk első verszakát. A 479-es énekünk első verszaka így kezdődik: Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Gyertek testvéreim, imádkozzunk Istenhez. Mindenható Istenünk, megállunk most előtted, és a te ígédre válaszolva megvalljuk, hogy megalázol minket. Megvalljuk, hogy Jézusunk példázata és a te szívekig, belsőkig hatoló igéd megaláz minket, mert szembesítesz minket azzal, hogy milyen sokszor azt látjuk csak, amit mi teszünk, ami mi bennünk van, és azzal akarunk eléd menni, azt akarjuk eléd vinni, pont mint a farizeus. Urunk, bánjuk ezt, és kérjük, hogy bocsáss meg. Megvalljuk, hogy megbántottunk ezzel téged, és méltóak vagyunk a te ítéletedre. De mégis reménységünket vetjük Krisztusba, hogy ezért már nem akarsz minket megbüntetni, mert Krisztusra helyezted mind a büntetést. És nagyon köszönjük azt, hogy Jézusban elfogadtál minket, mint szeretett gyermekeidet, akiket úgy szeretsz, mint Krisztust, pedig nem érdemeljük meg. Így szeretnénk eléd lépni ma is, és mindenkor, és így szeretnénk, Urunk, te eléd tárni a mi kéréseinket, azt, ami a szívünkben van, minden félelmünket, aggodalmunkat, csalódottságunkat, keserűségünket, mert bízunk benned, hogy te vagy az áldott orvos, és te meg tudsz gyógyítani minket, ismersz minket, és tudod, hogy mi a jó gyógyunk. Ezért könyörgünk hozzád, hogy áldj meg minket, áldj meg a mi lelkünket, a mi hitünket ébreszd fel, hogy ne aludjon el, és add, hogy buzgó, imádkozóak legyünk mindannyian. Megvalljuk, hogy szükségünk van rád, és szükségünk van a te lelkedre, mert a magunk erejéből elalszunk, és nem tudunk mit tenni. De ugyanakkor nagyon hálásak vagyunk, és áldunk téged mindazért a jóért, amit tettél a mögöttünk lévő időkben. Köszönjük nagyon, hogy megtartottad az életeket, és különösen azt, hogy ebben a fél évben nagyon sok gyermek születhetett. Áldunk téged a kisgyermekekért, az édesanyákért, hogy nem lett bajuk, és megőrizted őket. És nagyon köszönjük, hogy megáldottad itt a gyülekezetünknek a lelki életét is. Köszönjük azokat, akik hitre jutottak, akik a konfirmációkor bizonyságot is tettek erről. Áldunk téged ezért, és megvalljuk, hogy minden jó egyedül tőled száll alá itt is. Ezért tiéd a dicsőség. És nagyon köszönjük azt is, hogy sok fiatalnak megáldottad az iskolai tanulmányait, hogy túl lehetünk, túl lehetnek ezeken a tanulmányokon, és te vagy az, aki megadtad a jó előmeneteleket. Áldunk ezért, és tiéd a dicsőség ezért is. És köszönjük azt is, hogy itt a gyülekezetünkben a fűtéssel kapcsolatos javítások és szerelések is jól haladnak, és áldunk téged, hogy erre lehetőségünk van. Kérjük továbbra is, te vezess ebben minket. És köszönjük, Urunk, azt, hogy megsegítetted a mi betegeinket, és adtál jobban létet enyhülést. És köszönjük, hogy te voltál az, aki velünk voltál a nehézségekben is. És most is könyörgünk hozzád, hogy te legyél azokkal, akiknek nehéz a helyzetük most. Akik olyan helyzetben vannak, amit kilátástalan, amikor úgy érzik, hogy nincs tovább. Kérjük, hogy vond magadra az ő tekintetüket, bátorítsd őket a te ígéddel, és mutasd meg nekik, éreztesd meg velük a te hatalmadat, de ugyanakkor a te szeretetedet is. Urunk, szükségünk van rád, kérjük, hogy vigyázz a mi gyülekezetünk tagjaira, őrizd minket, és áldj meg minket. És kérünk, hogy áld meg ezt a várost is, ezt a városrészt is, hogy hadd lehessünk a te akaratod szerint a te ígéd képviselői. És imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik misszióban vannak. Könyörgünk az üldözöttekért, a bebörtönzöttekért. Te adj enyhülést és szabadulást, akik a te evangéliumod miatt szenvednek. És kérjük, hogy alakíts minket is jó bizonyságtevőkké, hogy a te szeretetedről, kegyelmedről méltóan tegyünk bizonyságot az életünkben, a kapcsolatainkban. Megvalljuk, hogy erre is nem vagyunk elég jók és okosak és ügyesek. Rád van szükségünk egyedül. De köszönjük, hogy az a bizalmunk, hogy Jézus érte meg is hallgatsz minket. És kérjük, hogy áld meg a mi elöljáróinkat, vezetőinket. Add, hogy a te akaratod legyen itt a gyülekezetben. És kérjük, hogy áld meg ezt az országot. Adj ébredést, és add, hogy a vezetők, a politikusok is szerinted való döntéseket hozzanak. Urunk, köszönjük, hogy bízhatunk benned, hogy Krisztusért meghallgatsz minket. Légy ezért áldott, magasztal, dicsőített, és megvalljuk, hogy szeretünk téged. Megvalljuk, hogy imádunk téged, mert te vagy erre méltó egyedül. Áldunk ezért, Urunk. Kérjük, hogy légy velünk Jézusért. Amen. Most pedig imádkozzuk közösen a mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti reátok, és adjon békességet ti néktek. Amen. Záró énekünket énekeljük, a már elkezdett 479-es énekünk második, harmadik és negyedik verszakát énekeljük. A 479-es énekünk második verszaka így kezdődik: Hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen kérni taníts.